Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk újabb adása. Üdvözlünk titeket Ponc Attilával. Hát nem nagy meglepetés, a Bajnokok Ligájáról lesz ma szó. Csapjunk is bele, szerintem kezdjünk a keddi mérkőzésekkel. És akár mondjuk a legsimábbal, ugye ez a Sporting Manchester City összecsapása volt, amely gyakorlatilag a fél időben eldőlt, aztán 5-0 City győzelemmel zárult. Volt-e bármi olyan, nem tudom, adaléka a meccsnek, ami téged különösebben meglepett?
Ugye, nem, tehát én azt gondolom, hogy a City az továbbra is az egyik legnagyobb esélyese ennek a sorozatnak. Most az, hogy 5-0 nyernek, 3-0, 1-0, az tulajdonképpen szerintem teljesen mindegy lett volna, mert nem látom a magam előtt azt a helyzetet, hogy ez a Sporting hogyan tudott volna nyerni a Manchesterben. Én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Menjen is tovább a City, mert ott a hely a 8-5, és futballozzon most ilyen nagyon jól, aztán majd áprilisban rájön rosszul játszani, hogyha szurkolóként akarom megnézni. Nyilván most így végigolvastam pár cikket, és ugye azt írták, hogy erődemonstráció és hasonlók, ugyanakkor a Citynél meg azt ne felejtsük el, és ez mutatja a keret mélységét. Ugye előtte nyert a City a Norwich ellenidegenbe 4-0-ra, és ugye mint kiderült az volt a tartalékos csapat, mert ahhoz képest Guardiola erre a meccsre 5 helyen változtatott, ami volt csak egy volt kényszerváltatás, hiszen ugye a Walker eltiltás miatt nem játszhatott, helyette játszott Stones, és ez mellette bejött a kezdőbe João Cancelo, Laporte, Rodrigo és De Bruyne, és Zinchenko, aki Fernandinho és Gündogan megment a kispadra. Szóval azért ez is mutatja, hogy ez mennyire mélyen gyökerező kerete van a Citynek. Ami meg a Sportingnál egy tök érdekes statisztikai dolog volt, vagy van. Ugye 13 év után játszottak ismét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. 13, és úgy tűnik, hogy ez nem nekik való, mert 13 éve a legutóbbi BL 8-at döntőjük az összesítésben 1-12-vel végződött, ugyanúgy egy 0-5-tel indult, csak aztán egy héttel folytatódott, ugye ez volt a Bayern elleni párharcban.
Ami, ha jól emlékszem, csak a BL tekintve két meccses párharcban rekord.
Uh-huh. Igen.
Na de az, persze erről már sokat beszéltünk, hogy az nem riasztó mondjuk a európai klubfutball állapotát tekintve, hogy a portugál bajnokság legkevesebb gólt kapó együttesét ilyen simán fölbe döngölte a City?
Én azt gondolom, hogy nem. Nézd, szinte mindenki írásban van egy ilyen meccs. Most akkor ijedjünk meg attól, hogy 2020-ban volt olyan BL meccs az egyenes kieséses szakaszban, amikor az egyik legeredményesebb spanyol csapatot, a legeredményesebb német csapat megalázta. Akkor se volt semmi. Ez benne van szerintem, hogy egy ilyen meccs a fociban, hogy jön egy blackout. Tehát a Bayern is kapott Bochumba. Úgyhogy az első félidőben 5 gólt kapott, amiből 4-et meg is adtak. Tehát...
Uh-huh.
Szerintem ez, és nem, hogy mondjam, Főleg annak örülök egyébként, hogy kis csapat meg tud venni a csapatot úgy, ahogy a Bohum megverte a Bayern-t, meg lehet, hogy ugyanis hangzik, de ettől meg ezt tartom. Az meg, hogy jól focizik a City, annak megörülök. Tehát nem úgy jönnek ezek a meccseket, hogy erőködnek, hogy bármi, és ez te jól fociznak, még hogyha Guardiola stílus nem is vette az én kedvencem. Ettől még azért azt el kell ismerni, hogy tényleg mennek előre, és az, hogy mondjuk De Bruyne meg Mahrez kb. Az első perctől kezdve borzasztóan éles volt, az nagyon-nagyon kijött a Lisszabonba. És ugye az, hogy a fél időre 4-0 volt az állás, és ennyi még soha nem volt szünetben vendégcsapatnak a BL-be egyenes kési szakaszban, minden igaz. És ugye ezen a meccsen is olyan volt, hogy itt sem adtak meg minden gólt, meg itt is faroztak össze-vissza, mind a két félében volt, hol megadtak City gólt, hol nem adtak meg City gólt. Ami durva, hogy a City milyen formában van, legutóbb 13 meccs, az 12 győzelem, egy döntetlen.
Hát egyébként én csak azért is voltam kíváncsi a Sportingra, hiszen persze nyilván nem ez a meccs lesz a meghatározó pályafutása szempontjából, hogy Ruben Amorim személyében egy fiatal és feltörekvő edző irányítja a Sportingot, akit a következő nagy portugál edzőnek tartanak, hiszen ő úgy került a Sportinghoz. Hát egyrészt ugye Benfica játékos volt, tehát nyilván az nem feltétlenül jó ajánlólevél, hogy durván 2 hónap nyilvánvalóbeli edzősködés után 10 millió euróért vásárolta ki a Sporting a Bragától, még 2020-ban, és ha minden igaz, edző, csak 2 edzőért fizettek magasabb kivásárlási ára, tehát és nem Portugáliában, hanem mind a 2 a Premier League volt, ha jól emlékszem.
Mennyit fizettek? Mit mondtál? Bocsánat, tennem jegyet.
10 millió eurót.
Szerintem mi lehet, hogy többet fizettünk Nagelsmannért.
Igen? Elképzelhető. Akkor lehet, hogy én nem tudom, én úgy emlékszem, hogy Villas-Boas, meg Brendan Rodgers lehetett több, de lehet, hogy aztán Villas-Boas nem volt. De hát a 10 millió euró edzőért nagyon-nagyon ritka dolog. Portugáliában, ami azért pénzügyileg talán kevésbé erős, mint a top 4 bajnokságot, meg abszolút meglepő. Na, mit akartam mondani? Hogy ugyebár az első szezonjában negyedikek lettek, a második szezonjában, az előző szezonjában meg bajnokságot nyert a Sportinggal, nem is tudom mennyi, talán 19 év után, és ahogy említetted, történetük során másodszor kieséses szakaszba vezette a Sportingot, úgyhogy hát érdemes lesz figyelni a pályafutásának további alakulását, még ha nyilván ennek a párharcnak azért nem úgy ment neki, hogy itt ők az esélyesek.
Na, megnéztem, közben 15 és 25 millió között lesz a Nagelsmannért fizetett. Ugye a Villas-Boas 15 volt a korábbi rekord, most én azt találtam meg, hogy Nagelsmann a csúcstartó pillanatnyilag.
Van, mert úgy emlékszem, hogy Rodgers is ilyen nagyobb összeg volt.
Még egy dologra akartam, hogy kérdezted, hogy mennyire volt meglepő, meg mennyire nem volt meglepő. Azért nagyon-nagyon kevés olyan párharcot találsz évekre visszamenőleg, ami 2 meccses, 8-at döntő magasságában, ahol kis csapat ver meg nagy csapatot, most a kis csapatot relativizálj, tehát ahol nagyon tehetős klub nyer egy nagyon tehetős klub ellen nyer egy outsider. Ugye, ha elkezdesz visszafelé menni az időbe, találsztál persze példát évente legfeljebb egyet. Ugye az előző kiírásban a Porto Juventus volt ilyen, amire azért összességében felkaptad a fejedet, de ott azért nem volt akkora differencia előzetesen a Porto meg a Juventus között, hogy abból irgalmatlan felhördülés legyen, hogy tovább jutott a Porto a Juventus ellen. De aztán utána nagyon nehezen, tehát jó, persze előtte megint ott volt, hogy Lyon-Juventus, ugye ott a Lyon eltette ki a Juvét, de ott sincs akkor differencia. ott, ahol ekkora differencia van már.
Lyon kiejtett a Manchester City-t is. Igaz, az egy meccses párharc volt.
De azt hiszem, talán legalábbis igyekeztem mondani, hogy két meccses párharcokra
igen.
Gondolok. Tehát minden évben találsz egy ilyen Ajax Real Madridot is tudsz találni. De azért nem ez a jellemző. Tehát sokkal inkább az a jellemző, hogy a gazdasági erőfölény az érvényesül a szakmai fronton is, lehet így fogalmazni, azt hiszem.
Persze, abszolút. Mondjuk ezért néha kicsit furcsa, amikor Guardiola olyanokat mond, hogy játszhattunk volna jobban is, közben dicsérte is a csapatát, és akkor megfordul a fejembe, hogy na, akkor most kéne még egy 50 vagy 100 milliós játékos, az hiányzik, vagy mitől nem elégedett. Amellett, hogy egyébként elég hatékonyan játszottak, mert talán 6 kaput találó lövésből született az 5 gól, vagy valami hasonló nagyságrendben kell gondolkozni. És nyilván azért azt tegyük hozzá a Manchester City-nél, most eljuthatnak akár az elődöntőig is 5-0-ákkal, a Bajnokok Ligája az úgyis olyan megítélés alá esik, hogy ott csak az a jó eredmény, hogyha megnyerik.
Ez így van. Meg amit mondtam neked, amikor beszélgettünk korábban is, hogy én kibírom azt, hogy most rosszul játszol, hogy tovább egy csapat itt futballozni, majd április-májusban kell.
Így van. Erre majd még egy másik csapatnál visszatérünk. De ugye aznap rendezték a Paris Saint-Germain Real Madrid mérkőzést is, ami ugye Kylian Mbappé 94. percben szerzett góljával 1-0-al zárult. Mennyire lepett meg a, fogalmazzunk úgy, a Real Madrid passzivitása ezen a meccsen?
Semennyire. Tényleg semennyire. Tehát én valami ilyesmit vártam, hogy ez egy 1-0 környéki mérkőzés lesz. Engem az lepett meg nagyon, ha már meglepetést kérdezel, hogy mekkora különbség volt az én szememben a két fél idő között. Uh-huh. Tempóban, meg minden, meg élvezeti szintben. A másik fél idő az ilyen nekem legalábbis nagyon-nagyon erősnek tűnt. És nagyon megérdemelte szerintem a Paris Saint-Germain azt, hogy nyerjen. Courtois meg hosszú ideig szépen tartotta a Real Madridot versenyben.
11-est is védett, ugye?
Igen, és ennek kapcsán inkább kérdeznék tőled, mint állítanám ezzel magabiztossággal. Hogy te osztod-e azt a véleményt, hogy ez a Paris Saint-Germain sokkal inkább Mbappé vagy Neymar csapata, mint Messi?
Abszolút, sőt, inkább azt mondom, hogy inkább Mbappé csapata. Ugye az egész idényben azt olvashatjuk, vagy láthatjuk, hogy ez a csapat ez még továbbra is inkább ilyen egyéniségek halmaza, mint sem egy nagyon hatékonyan kovácsolt csapat, ahol mindenki kiveszi a részét a piszkos munkából, a támadók is. De ott mondjuk kontrasztnak mondhatjuk a Liverpooli támadókat tegnap. És ugye Messi nehezen találja a helyét ebben a csapatban. Neymarnak megvannak az állandó sérülései, és gyakorlatilag ott van Mbappé, aki a három csatár közül egyedüliként konzisztensen, hát azt nem is azt mondom, hogy konzisztensen jól teljesít, de konzisztensen gólerősen teljesít. És hát ez az iróniája az egésznek, hogy ugye a három közül viszont ő az, aki jó eséllyel távozik ettől a csapattól. De ehhez képest Mbappé körül sokkal nagyobb a felhajtás, mint amit ő csinált. Hát, tehát azért nem... Egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez egy olyan klubváltás lesz, mint mondjuk Neymaré volt a Barcelonától.
Amennyiben?
Hanem, hát ott azért volt, hogy nem jövök edzésre, összeverekedik edzésen, kétértelmű nyilatkozatok, azért a Mbappé jóval diplomatikusabban nyilatkozott ezután a meccs után. Tehát nyilván nem azt mondta, hogy maradok Párizsban, vagy hogy elmegyek a Real Madridhoz, de olyan szempontból volt egy klisészerű nyilatkozat, hogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő, meg hogy nagyon jól érzi magát itt. De olyat nem nagyon hallani, hogy ő mondjuk nem jelent volna meg edzésen, vagy telesírja a sajtót ezzel, vagy azzal, vagy amazzal. Nyilván ki vannak azért ráakadva a párizsi szurkolók is, hiszen ő kapott szerződés hosszabbítási ajánlatot, amit nem fogadott el, de ehhez képest a pályán mutatott játékára nem nyomja rá. Szerintem az a, vagy nem nyoma, nem tűnik, hogy nyomasztaná ezt, hogy most mi lesz neki a jövőjével. És a három közül, mint mondtam, ő teljesít a legmegbízhatóbban. És ezért is szintén az is ironikus, hogy ugye a távozásának egyik okaként azt is mondják, hogy azért is mehet Madridban, mert akkor az lenne igazából az ő csapata. Meg Neymar is Messi, nem tudom, hogy árnyékában, vagy mellett, talán kevesebb, valamivel kevesebb reflektor fény jut neki, ez nem tudom, hogy ez mennyire igaz, vagy hogy ez egyáltalán tényező, de persze benne lehet. Hozzátéve azt, hogy nyilván azt sem vette ki jól magát Messi részéről, 11-es tibázott.
Ez így.
De azért, tehát, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokat lépett vissza a középpályára is. Messi nem lehet azt mondani, hogy klasszikus középcsatárként játszott. Illetve Neymar beállása után Mbappé inkább a jobb oldalra ment át, és az szerintem kevésbé feküdt neki, mint amikor a másik oldalon volt. De egyébként arról az oldalról indulva szerezte végül a gólját. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a csapat ez milyen felfogásban fog kiállni a Szvágóra. Ugyanígy kíváncsi vagyok a Reálnál is, hogy mondjam, most lehet, hogy túlzol, hogy ezt a kicsit ilyen olaszos felfogást tartogatják-e a visszavágóra is. Mert itt nekem nagyon úgy tűnt, hogy itt a fő cél az a 0-0 volt, vagy legalábbis a kapott gól kiúzás, hogy a kaputálló lövésük nem volt.
Ja, az egy nagyon durva statisztika volt egyébként, hogy nem találtak kaput. Ugyanakkor én azt nem vagyok Real Madrid szimpatizáns, nagyon-nagyon messze áll tőlem, ezt be kell valljam. De azt el tudom ismerni, hogy Ancelotti az ilyen két meccses párharcokat egyrészt nagyon szépen tudja hozni, megerőlteti magát, másrészt pedig ebben a szezonban nem éreztem, és ugye most sem érzem azt, hogy a Real Madrid reménytelen helyzetbe sodródott volna, és ne lenne képes bárhonnan visszajönni. Mondom, lehet, hogy
nem. Cristiano Ronaldo ott volt, ez fokozottan igaz volt. És nyilván egy 1-0-ás vereség az abszolút minimális. Csak szerintem egyébként ez a meccs is inkább azt mutatta legalábbis nekem, hogy lehet, hogy azért is van szükség egy kicsit ilyen passzívabb játékra, mert nyilván ez a Real Madrid, ez már nem a 4-5-8 évvel ezelőtti önmaga, mindig nagyon-nagyon jelentősen támaszkodik bizonyos játékosokra, akik már azért benne vannak a korban. És hát azért azt se feledjük, hogy ehhez a kezdőhöz képest sokkal, hát vagy nem hogy sokkal, szerintem erősebbet nem nagyon tud kiállítani Ancelotti. Tehát azt nem lehet mondani, mondjuk a Bayern München esetében, hogy itt mondjuk az is lehetett a játék hátterében, hogy 4-5 alapember hiányzott. Gyakorlatilag ez nem igaz, ami viszont igaz, hogy Casemiro például eltiltás miatt kihagyja a következő mérkőzést, és ez viszont azért elég nagy érvágás lehet. Hiszen...
Figyelj, Casemiro
egy olyan meccsen... Hát ugye fellemendés, és fellemendés sem játszik ugye a visszavágón.
Casemiro hiánya szerintem egy... Ez szerintem nagyobb probléma lesz a Reálnak, mint Mendyé, mert most utóbbi helyre majd be fogják hozni Marcelót, és akkor nem akkora különbség, mint Casemiro és esetleges helyettese között. Ott ugye szerintem az lesz egy nagyon fontos dolog, és azért fog kérdezni, hogy ugye gólt mindenképpen kell szerezni a Real Madridnak a visszavágó már a továbbításhoz, tehát nem lehet az, hogy 2-0-0 és 10-0-esek már ugye kaptak egyet Párizsban. És azért nem baj az, hogyha ennek a Paris Saint-Germainnek a játékát meggyilkolják viszonylag magasan. Tehát, hogy nem is engedik 25 méteren belőle. És azért abba Casemiro szerintem a Real Madrid van elég jó játékos, hogy ezt az egész rendszert vezényelje, és hát ilyen utolsó védés előtti utolsó vonalként nagyon sok mindent lestoppoljon.
Hát igen, egyrészt szerintem nagyon jó abban, hogy a passzjábok lezárásában, ez igazából nekem akkor tűnt fel, még nem is tudom mennyi, 7-8 év, sőt lehet, hogy már több. Ezzel tudom, amikor először élőben láttam játszani, és akkor még hozzátehetjük a hát a játékának azt a nem feltétlenül szimpatikus oldalát is, hogy azért nyilván nem riad vissza a keményebb, már kritikusai szerint alattomosabb megmozdulásoktól sem, hogy kizökkentse az ellenfelet, vagy széttördelje az ellenfél játékát. Én egyébként nagyon sokra tartom Federico Valverdét is, aki valószínűleg a visszavágón játszani fog, attól függetlenül, hogy az utóbbi időben nem mint hogyha nem futna olyan nagyot. Ami még egyébként érdekes, persze nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy az ESPN arról írt, hogy a Real Madrid vezetősége az nem volt lenyűgözve a csapat játékától, vagy hozzáállásától. És nem tudom, hogy ez...
De figyelj, mire számítottak szerinted? Most ezt komolyan kérdezem, hiszen azért két dolgot ne felejtsünk. Egyrészt ellenfél is van a túloldalon, amely nem egy rossz csapat. Másrészt azért a Real Madrid csillogó-villogó játékkal mikor rukkolt ki legutóbb?
Itt most ezt, hogy a vezetőségnek nem tetszett, ez gyakorlatilag szerintem egy eufemizmus arra, hogy Florentino Pereznek. És a Real kapcsán mindig is volt egy ilyen kettőség, hogy hát nem elég csak eredményesnek lenni, hanem szépen is kell játszani. És ezt például Fabio Capello is megtapasztalhatta ezt a hozzáállást, akit ugye kétszer sikerült kirúgni úgy, hogy bajnoki címet nyert először a 90-es évek végén, aztán meg 2007-ben, és én azt mondom, hogy most ezzel a Real Madrid garnitúrával én nem hiszem, hogy a kettő az kéz a kézben járhat, mármint az, hogy az eredményesség és a szép játék részben válaszolva a kérdésedre. Tehát természetesen technikailag viszonyatosan képzett labdarúgók vannak ebben a csapatban, vannak gólerős futballisták ebben a csapatba, ugye láss Benzemes Vinicius, aki azért még szerintem még mindig egy kicsit kiegyensúlyozatlanul játszik, de arról vitatkozhatunk, hogy lehet-e annyira passzívnak lenni, de szerintem az egy vitán felül áll, hogy nem várhatjuk el ettől a Real Madridtól, hogy a Paris Saint-Germain mondjuk megpróbálja a kapujához tűzni, és őrülten végigtámadni ezt az egész mérkőzés. Szerintem Carvajalnak volt így is elég baja mondjuk Mbappéval. Tehát mondom, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de szerintem butaság lett volna. Ezen a meccsen biztos elvárni azt, hogy egy nyílt sisakos támadó futballt játszik.
Ez így van. Ha visszavágom mondanék...
Meglátjuk. Nyilván Ancelotti akkor igazolna a legjobban az élet, hogyha kiejtenék a Paris Saint-Germain, de hogyha nem ejtenék ki, hogyha kiesnének, akkor sem feltétlenül lehetne szerintem túlzottan belekötni őket. És ahogy mondtad, itt igazából az lehetett volna célra vezető, hogyha a középpályán vagy a kapu előtt megszerzi a labdát a Real Madrid, és mondjuk Kroos meg Modric gyorsan indít valakit elől, mert ők ugye azért képesek erre.
Oké, visszavágon, ha mondanod kéne három olyan párharcot, vagy három olyan dolgot, ami a Real Madrid továbbítását hozhatja, az mi lenne? Ennyire nem hiszel benne, hogy már csak röhögsz rajta?
Hát nem tudom, hogy tudok-e mondani három dolgot.
Akkor mondja kettőt.
Hát kettőt sem nagyon tudok mondani, nem igazán érzem, hogy ők tovább jutnának. Még akkor is, hogyha ez a Paris Saint-Germain azért nem feltétlenül az a csapat, amelyik képes ráülni egy gólos előnyre 90 percen át. Nem is hiszem, hogy ezt kellene csinálniuk. De azért Pochettino bármennyire is nem tud mondjuk egy ilyen fegyelmezetten letámadó tataremet varázsolni a Paris Saint-Germainből. Azért szerintem annyira csak megtalálja az egyensúlyt a csapaton belül, hogy ugyanúgy kezdeményező maradjon, de ne nyíljon ki annyira hátul.
Most megnéztem közön, hogy nem jut tovább. A Real Madrid továbbjutására több mint háromszoros pénzt fizetnek a fogadója le. Ebből a helyzetből. Paris Saint-Germain 1-3. Tehát 1,3-szeres szorzó.
Aha.
Csak úgy kíváncsiságból, hogy mennyire... Az elég nagy különbség egy nullás eredmény, ami szerintem azért valahol próbálja azt is sugallni, hogy azért ez a PSG tényleg egy baromi erős csapat, és akárcsak a Manchester City, ők is arra vannak összerakva, hogy B-et nyerjenek.
Igen, de hogy mondjam, Pochettino azért megtréfált a párszor, mert Guardiolát, ugye Tottenham edzőjeként tudja, hogy hogyan lehet megfojtani a City játékát, de ugye papíron darabra erősebb csapat is a Paris Saint-Germain, mint a Tottenham, mégis hogy egy Manchester City Paris Saint-Germain párharcnál én a City felé hajlanék, de hát ezt majd meglátjuk, hogy ez összejönne valamilyen formában ebben a szezonban. Menjünk tovább a szerdai mérkőzésekre. Arról beszéltünk, hogy a Real Madridnak nem volt igazából olyan nagyon hiányzó alapembere. Mondjuk a Bayern München ezt nem mondhatja el magáról. És kis ilyen meglepő vereségbe csúsztak bele Salzburgban. Kingsley Coman mentett pontot a végén. Mennyire volt számodra stresszes ez a mérkőzés, mert azért volt legalább egy-két olyan, ezt a meccset néztem a legkevésbé, de azért volt egy-két olyan pillanat, amikor lehetett volna ez 2-0 is.
Én egyáltalán nem stresszeltem, mivel éppen Veszprémből tartottam Budapestre a kézi BL meccs után. Kocsiba néztem, telefon, aztán ennyi. Hát, meg ott szórakoztattuk egymást amúgy is sok ökörséggel, tehát nem stresszeltem, otthon meg néztem, és nem volt olyan érzésem egy pillanatos, hogy ne rúgna gólt a Bayern, de tényleg. És amit tartok, én két gólos vereséggel bezárom, nem aggódtam volna, vagy nem aggódnék a továbbításért, így azért meg még ennyire továbbra sem. Ami viszont igaz, hogy a Salzburg az én várakozásaimat okvetlenül felülmúlta ezzel a produkcióval. Az meg, hogy a Bayernben a pályán lévő kulcsemberek közül ennyi fejre álljon, az nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni. Ugye mondtad, hogy hiányzott alapember, na most az osztályzatok alapján, ugye Neuer az, aki leginkább hiányzott ebből a gendából, na most az osztályzatok alapján az őt váltó úrreik, az a csapat a második legjobbja volt. A legjobb az Coman volt, általában például a Sport 1.de az kettest adott neki, Úrreik a második volt 2,5-sel. Na de a németek 1-6-ig osztályoznak, egyes a legjobb, csak hogy képbe helyezünk mindenkit. Na de akkor a válogatott játékosok és Bayern kulcsemberek közül, akkor nézzük a következőt. Süle 4, Lucas Hernández a mezőny legrosszabbjaként 5, Tolisso 4, Müller 4, Sané 4, Lewandowski 4. Az egyszerre ennyien nem feltétlenül szoktak rosszul játszani. Az nem szerencsés dolog, és én azt gondoltam, bocsánat, hogy a Bochum elleni meccs után jön valamiféle datreakció, az jó szó? Talán igen. Azért mégse olyan rosszak vagyunk, mint amit a Bochum elleni meccs mutat. De egyelőre nem jött. És azért a két meccs alapján azt kell mondani, hogy itt szerintem lesz egy komolyabb ordítozás majd a öltözőben, vagy rendrakás. Jó, nyilván az osztályok messze nem voltak olyan rosszak, mint a Bochum elleni, ahol Lewandowski kettesét leszámítva, mindenki más legfeljebb négyest kapott, de Upamecano az megkapta a hatost. Pavard meg Gnabry az öt és feles. Tehát két meccsen az előteljes túlzás lenne azt állítani, hogy a Bayern München parádézott volna. De tartom, most tovább kell jutni, majd parádézni, azt áprilisban, meg májusban kell. Főleg májusban. Csak el kell jutni.
Mondjuk emlékeim szerint ilyenkor ugrott elő egy meccs után négy nyilatkozatta, vagy Uli Hoeness, vagy Karl-Heinz Rummenigge, aki ilyen pedagógiai célzattal a földbe döngölte a csapatot.
Ez így van. Ez egyébként most nincs meg, tehát... valamilyen rejtélyes oknál fogva egyelőre az új vezérkar, az kevésbé hangzatos nyilatkozatokkal szokott előállni, vagy ha igen, akkor ökörségekkel, lássál ilyen így. Itt igazából, aki előszokott állni mostanában keményebb szavakkal, az Kimmich, aki most ugye azt mondta, hogy azt mondja, hogy a végén a döntetlen az összességében rendben volt, hiszen akár ki is kaphattunk volna 2-0, és nem vagyunk azon abban a hullámban, amikor minden megy magától, ezt mindenkinek meg kell értenie, és hát ez azért a második félőben sokkal már látszott. Vissza kell szereznünk a mentalitásunkat és a győzni akarásunkat minden mérkőzésen. Taktikailag a védekezésben sokat kell javulnunk, sokkal jobban fel kell vennünk az embereket, és sokkal jobban ellenőrzésünk alatt kell tartani a mérkőzéseket. De ez még mindig finomabb fokozat valóban, mint amit főleg Hoeness-től megszoktunk. Az meg már egy, hogy mondjam, a káosznak a jele, hogy nem csak a Bayernnél van káosz, de szerencsére az újságíróknál is, hogy Nagelsmann egy értéket, és itt van előttem az egyik lap. Julian Nagelsmann véleménye a győztes gólszerző Kingsley Comanról. Itt van Über Siktor Schütze Kingsley Coman. Hát, ja. Melyik meccs rúgta a győztes gólt? Ezen nem, az biztos.
Késő volt már biztos az közeli állapot.
Bocs, még egy dolog, ugye mondtad, hogy nincsenek hang, nincsenek nyilatkozók, meg ilyenkor kéne nyilatkozni, minden ilyesmi. Tehát az is mennyire vicces, hogy pillanatnyilag a Bayern vezetők közül a hangzós nyilatkozat, a Salihamidzic, aki egy Mateusz kritikát próbált meg elkussoltatni, Hoeness meg ugye legutóbb hétvégén nyilvánult meg annak kapcsán, amiről beszéltünk a legutóbbi adásban, hogy legyen rájátszás, vagy ne legyen rájátszás a Bundesligában, és ott elég keményen bírálta a Kant meg az új Bayern vezetést, hogy mi az, hogy ők támogatják ezt a rendszert, amikor ez az egész a Bayern ellen van. Tehát ez volt a legutóbbi Hoeness nyilatkozat. A meccs kapcsán még várok valamit, de most már azért jó lenne, hogyha valaki kidukkolna egy olyan, amit mondjuk Rummeniget tette azt Lyonban annak idején.
Aha. Most ez a playoff, ez meg egy olyan történet, erről beszéltünk tegnap, hogy egyébként meg szerintem nyilván a Bayern veszített ezzel a legtöbbet, hiszen a hosszú távon egy 38 meccses bajnokságban, de nyilván nem egy 34 meccses bajnokságban, ott abszolút szerintem kijön a Bayernnek a túlereje, míg egy egy vagy két meccses playoffban meg simán belefuthat a késbe. De Azon viszont szerintem lehet vitázni, hogy unblock a Bundesligának jobbat tesz-e, hogyha rájátszásra állnak át, amiből adott esetben a Bayern München is profitálhat pénzügyileg. Ergo, ugye jobban felveti a versenyt mondjuk az angolokkal, mert ugye mindig ez a nagy félelme nem angol kluboknak, hogy, hogy az angol tévészerződés éket ver közéjük és az angolok közé. De bocsánat, most kicsit visszakanyarodom még a Paris Saint-Germainre, csak hogy említetted az osztályzatokat. Nem tudom, hogy az ÉKIP, ami egyébként elég szigorú szokott lenni, hogy láttad-e az ÉKIP osztályzatait?
Nem.
Hát a Real Madridban a ugye ez mondjuk Carvajal estéjét jól szemléltetett, így a 10-es a legjobb. Carvajal 2-est kapott.
Az jó.
Asensio 3-ast. Benzema, Kroos, Vinicius, Mendy 4-est, Modric 5-öst, Casemiro, Alaba, Militao 6-ost, és Kurta 8-as. Most az átlag az olyan 6-7 volt a Paris Saint-Germainben, Mbappé 8-as kapott, Messi viszont 3-as osztályzatot kapott, amit hát, hogy mondjam, azért egy kicsit túlzónak érzek, mert azért... Hogy mondjam, nem tudom, hogy ez... Láttam olyan angol nyelvű lapot, amelyik 7-est adott neki 10-es skálán, tehát hogy ott... Lehet, hogy a 7-es stimmel, de a 3-as sem érzem igazából annyira reálisnak. Nem tudom, hogy ez lehet, hogy az elvárásokhoz mérve lett ez 3-as, de kicsit úgy megütöttem. Na mindegy, bocsánat, visszatérve a Bayern Münchenre. Persze, hogy nyilván... Gondolom, hogy miután ugye formálisan már jelentősen kisebb a befolyása például Uli Hoeneß-nek, nem tudom, hogy csak formálisan, vagy amúgy is, azért nyilván nem feltétlenül akarja azzal erodálni a mostani vezetőségnek a respektjét, hogy ő folyamatosan kritizálja őket, bár ugye említetted ezt azért időről időre, ami megteszi, mert nyilván ő nem az a típus, aki olyan csukat tartaná a száját, hogyha kérdezik, meg nem is feltétlenül mindig az a legdiplomatikusabb. De mondom, ilyen eredmények után ennek szerintem volt egy pedagógiai célja is az ő részükről.
Biztos, és azt gondolom, hogy hirtelen most angolul jut eszembe a szó, de azt nem akarom mondani, mert nem szeretek. Azt hiszem, itt van a legnagyobb lemaradása a Bayern Münchennek, és itt van a legnagyobb szükség arra, hogy Kánék beletanuljanak ebbe a szerepkörbe. Tehát, hogy nem csak szigorúan gazdasági igazgatói szemmel kell ránézni dolgokra, hanem amit te is említettél, hogy szükség van arra, hogy olykor lélekdoktort kell játszani. És igen, olykor oda kell csapni az asztalra, hogy a jó édes anyátokat, szedjétek már össze magatokat, mert ez véletlen hozzánk. Oké, nem kételkedem abban, hogy bajnok lesz a Bayern. Nem kételkedek abban, hogy BL negyeddöntős lesz a Bayern. De ez a két meccs, ez azért kiállt egy olyan jelzés iránt, hogy szóljanak a kedves csapatnak, hogy fiúk, lányok, a mi célunk az nem az, hogy valahogy beszenvedjük magunkat a BL negyeddöntőbe, meg a Marienplatzra, az erkélyre, a salátástállal, hanem az, hogy mi ezeken a meccseken domináljunk és nyerjük, mert az méltó hoznak. És itt kéne megfordítani a gondolkodásmódot.
Hát mindegy, ugye ezen a párharcon azért szerintem valahogy átvergődi magát a Bayern, mondom ezt a némi rossz indulattal, mert láthattuk azt, hogy én úgy emlékszem, hogy talán Bázel, meg a Portónak is volt olyan mérkőzése, ahol megnyerte az első találkozót, aztán a visszavágon valami egészen elképesztő pofonokba szaladtak bele. A Bázelben biztos vagyok, de én úgy emlékszem, hogy a Portó is.
Igen, ez így van. Ilyenkor a második mérkőzésen 4-5-6 gólok is várhatóak adott esetben.
Sőt, talán még szerintem a Basel edzője még azt is mondta visszavágó előtt, hogy hát csak nem kapunk hetet, vagy valami ilyesmit mondott a visszavágó előtt, és aztán ugye 7-0 lett a visszavágó, és 7-1-es összesítés. És elment tovább akkor a Basel. Tehát Nem, persze nem lehet uniformizálni a Bayern játékosokat, de azért, hogy mondjam, Bayernnél sokszor van, hogy nem összeesnek egy ilyen rossz eredménytől, vagy görcsössé teszi őket, hanem inkább jó értelembe vett módon dühössé. Na de az a kérdés, hogy van-e visszaút az Inter számára?
Nincs.
Ez a 2-0-es Liverpool győzelem mennyire tükrözi szerinted? Nem feltétlenül a két csapat erejét.
A napi meccset? Nem. Én azt mondom, hogy nem volt, tegnap nem volt ekkora differencia. A két csapat kötésében tökre egyetértek Inzaghival, aki ugyanezt mondta a mérkőzés után, és 0-0-nál az Inter is volt centikre a góltól, tehát én azt gondolom, hogy egy-egyel igazságosabb lett volna elmenni Liverpoolba, aztán nézzük meg, hogy mi van. Így ez párat feldőtt.
És ugye két kapura a lövésből szerezte a két.
Tehát azon gondolkozom, hogy
a Liverpool.
Mikor kapott ki a Liverpool legutóbb térmeccsen úgy, hogy ne lenne elég neki, főleg otthon, hogy ne lenne elég neki ez a tegnapi győzelem. Tehát most így hirtelen nem jutott eszembe egyetlen egy ilyen mérkőzés sem, ami persze lehet, hogy az én hibám, ettől még nem.
Mikor kapott ki a Liverpool legutóbb úgy, hogy
úgy hazai pályán, hogy ne jutna tovább most.
Ja, hogy hazai most pályán. Ugye volt nekik egy Aston Villa elleni csúnya vereségük az előző idény elején, de az idegenben volt. Otthon, nem tudom, hogy amikor a City-től kaptak egy nagy pofont, az nem... Mert most nézem, tavaly februárban az Evertontól 2-0-ra.
Az hosszabbítás.
Ki, az hosszabbítás. Igen, előtte a City-től 4-1-re.
Ez mikor volt?
Az is tavaly február.
Most ebben a szezonban viszont nem szenvedtek sehol sem olyan vereséget, amivel 4 hét múlva kiesnének. Vagy három hét múlva kiesnének. Ugye ebben a szezonban a Leicestertől kaptak ki ugye 1-0-ra, a West Hamtől 3-2-re.
Igen, és az a, egyébként, bocsánat, hozzáteszem, hogy ez a City elleni vereség, ez a 1-4 tavaly februárban, ez úgy állt ki a Liverpool, hogy az összes belső védője sérült volt. Hát Henderson és Fabinho volt a két belső védő. Most ez a veszély azért nem fenyeget. És hozzátenem, hogy szerintem a Liverpoolnak most az a nagy erőssége, vagy az az egyik nagy erőssége, hogy a keret bősége. Nem lett talán sokkal bővebb a keret a tavalyhoz képest, hát nem tudja, de az biztos, hogy olyan sérülés hullámra sincsen példa, és ha megnézzük, hogy a találkozó előtt mekkora filózás ment, hogy most ki kezdjen elől, Salah, Mané, Firmino, vagy Salah, Jota, Mané, ez volt a kezdő, és akkor még ott van Luis Diaz, aki végül csereként állt be Mané helyére. Elől szerintem minden eddiginél több variációs lehetősége van Kloppnak. Lehet, hogy egy vagy két sorra hátrébb kevésbé, de ott meg egyelőre nem kell igazából sérülésekkel küzdeni, vagy formahanyatlással, és én ezt nagyon fontos tényezőnek tartom, és a Liverpoolt azt a végső győzelemre is esélyesnek tartom, amellett, hogy az Inter is valamilyen szinten az Inter is kellemes meglepetést okozott. Egyrészt azért, hogy honnan jöttek, hiszen azért ne feledjük, hogy ez egy olyan csapat, amelyik nyáron elveszítette az edzőjét, akiről azt mondták, hogy kiemelt szerepe volt a tavaly bajnoki címben, elveszítette a házigól királyát, Lukaku személyében, ugye elveszítette mellett még Ashraf Hakimit, és elveszítette még, aki persze talán nem volt olyan tényező, mint Lukaku vagy Ashraf, elveszítette Christian Eriksent is, és mégis úgy tűnik, hogy egy ütőképes csapatot csinált ebből Simone Inzaghi, mert persze mondhatjuk, hogy a Dzeko, de lehet, hogy ránézésre hasonló típusú, mint Lukaku, de azért más típusú csatár. Dumfries, aki szintén más típus, mint Hakimi, és jött Çalhanoğlu. De mégis, ugye, hát most nem vezetik a bajnokságot, de szerintem vesztett pontok tekintetében még mindig elsők a Milan mögött. És ugye Contéval nem sikerült a BL kiesésre szakaszba jutni. Inzaghival meg igen.
Igen.
Hogy, és hát szerintem kifejezetten dühítő lehet, hogy ez a csapat így kapott ki. Nem tudom, én ezeket mindig kicsit olyan nehezen hajlok erre, persze aztán lehet, hogy itt megerősít valaki, aki az olasz bajnokságot jobban ismeri, hogy itt mondták, hogy az Inter az olasz bajnokság iramához szokott, és hogy ez mekkora hátrány lehet számára. Nem tudom, hogy ez mennyire érezhető volt a hazaiaknak. Az persze láttam, hogy azért voltak olyan labda kihozatalok a saját tizatoson belül is, amikor látszódott, hogy valószínűleg olyan nyomással heti szinte nem kell megküzdeniük mondjuk a szériába. Tehát olyan nyomással nem is képes nagyon-nagyon sok csapat, mint a Liverpool.
Én azon gondolkoztam, miközben most hallgattalak téged, hogy sajnos nincs rá lehetőség. De ebben a szezonban megnéznék egy olyan négyes, oda-vissza körmérkőzéses döntőt, amiben benne van a City, a Pool, a PSG meg a Bayern. Egy olyan Final Four, amikor mindenkivel játszik kétszer.
Hát az biztos erős lenne. Mondjuk én most, mindig azt mondanám, hogy ebből a négyből, jelen állás szerint, az e-heti állás szerint, itt a City és a Liverpool között dőlne el a győzelem. Tehát, hogyha úgy számolom, hogy a mostani sérültek, azok akkor is sérültek. Ha nem, akkor nyilván azért, főleg a Bayern részéről jelentősen bányaltabb a kép nekem.
Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag ez a négy csapat az előrébb tart, mint bárki más a BL-ben. És az a durva, hogy mennyire igazságtalanul osztott el az UEFA a párosításokat, ugye ez azt, hogy ki melyik héten játszik, hogy azt nem sorsolják, hanem elosztják a tévétárságokkal közösen. És gondolom el, hogy beszélgetünk itt végső győzelmi esélyekről, és a jövő héten sorra kerülő 8 csapat, Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus, Benfica, Ajax, Atlético, Manchester United, szóba sem kerül a végső győzelemre esélyes csapatok közül, és legfeljebb a Chelsea esetében van olyan hiányérzetem, hogy na róla miért nem beszélünk. A többiek nem. Itt meg arról beszélgetünk, hogy van 4 párosítás, és mondjuk még a Real Madrid esetleges BL győzelme, amelyik ugye lehet, hogy ki fog esni, mert vagy a PSG kiesik. A Real Madrid esetleges BL győzelme sem lenne olyan meglepetés, mint meg lehet a jövő heti 8 csapatnak bármelyikének a győzelme. Szóval ez azt a sírását, és mondom, annyira kiemelkedik, szerintem kiemelkedik most az a 4 csapat, amelyiket én mondtam, hogy nem lenne szerencsés a véletlenre bízni azt, hogy ki nyer, és akkor tényleg osszák egymást. Ott nem lehet azt mondani, hogy egy meccse jobban kijött a lépés, csak kár, hogy ilyet PlayStation nem tudsz lejátszani.
Igen, és ez mindig egy kicsit nehéz az, hogy februári formát előrevetíteni, hiszen azért az nem mindennapos, mondjuk a Bayernnek pont sikerült, hogy valaki úgy nyer bajnokok ligáját, hogy az egész kieséses szakaszon átgázol az ellenfelein.
Tehát a csoportkörben is átgázoltunk.
Jó.
Ott mindenkin átgázoltuk.
De hát azért azt valljuk be, az nem egy minden idényes.
Hát nem, az egyszerű és hát megismételhetetlen.
Hát azt nem tudom, de azért mondjuk a Real Madridnak is volt olyan idénye, ahol még a BL közben is eléggé billegtek, hogy most tovább jutnak-e vagy sem.
Hát, és mi meg azon billegtünk, hogy 4-et vagy 5-öt rúgunk.
És azért az elmúlt években volt olyan BL győztes klub, aminek még januárban, februárban még ki akarták rúgni az edzőjét.
Hát várjál, szerint... az, inkább azt nézd meg, Matyi, és ez tök érdekes szerintem, hogy a legutóbbi számolok, két BL győztes, az biztos. Ki volt, aki a Bayern, ki nyert a Bayern előtt BL-t? Az nem. Akkor a legutóbbi két BL győztes úgy nyerte meg a BL-t, hogy időn közben edzőt váltott.
Igen.
Tehát ugye a Chelsea, ugye Tuchel szezon közben jött, Flick szezon közben jött. És valaki ezen
közben... Erbolt, te most arra utalsz nekem, hogy
a Manchester
United BL-t.
Nem, erre nem szeretnék utalni. Nem is lenne méltó, nem is lenne jó. De meg nem is szeretem azt, amikor valami nem feltétlenül tudatos meló eredmény. Tehát, ha mondjuk ezt nézném, hogy tudatos munka eredménye, akkor idén a Citynek, hogy a Liverpoolnak a BL győzelme lenne az én felfogásom szerint jogos, még ha természetesen azért szúrkok, hogy a Bayernnél legyen a BL. Mert azért ezen csapatok közül hosszú távú tudatos, nem kapkodó meló, az ennél a két csapatnál van. A Paris Saint-Germain azt például nem tartom tudatos dolognak, hogy leigazolják Messit. Az nem egy hosszú távú, az nem volt része 10 hónappal ezelőtt sem a projektnek, ami volt Párizsban.
Például. Persze, de te pont ez a érzésem a Paris Saint-Germain-nel kapcsolatban, hogy ott az a lényeg, hogy meg kell nyerni a bajnoki címet alapból, ez most nem is kérdés, nem is kell erről beszélni, még akkor is, hogyha nem is mindig sikerül, az előző idény, és minden pénzt arra ölünk bele ebbe a csapatba, hogy megnyeri a bajnokok ligáját. És hogyha kontrasztba állítjuk Manchester City-vel, akkor mondhatjuk, hogy igen, ez is új gazdag klub, az is új gazdag klub. De azért azt, hogy a belső klubstruktúrát nézzük, meg hogy ki hogyan költi el azt a pénzt, amit elkölt, akkor viszont nem lehet összehasonlítani a két csapatot. Csapat szervezés szempontjából. Amellett, hogy a Paris Saint-Germain, és pont emiatt szerintem ez amikor nincs egy ilyen fix struktúra, nincs egy ilyen átfogó, hogy mondjam, látásmód, az szerintem önmagában feszültségeket eredményez. Nyilván City-nél is vannak
állj már meg, nem menj tovább ennél. Gondolj abba bele, Abramovics megvette a Chelsea-t, elkezdték bele nyakló nélkül önteni a pénzt, mint az állat. Tehát dőlt bele a lóvé. Mégis struktúra onnantól, vagy mégis eredmények onnantól jöttek igazán kiszámítottan, amikor ott lett egy világos struktúra a klubon belül, és mindenki tudta, hogy mi a dolga, és merre kell menni.
Hát mondjuk ott sem volt ez mindig annyira szerintem...
Nyilván az első Chelsea BL győzelem is edzőváltásos szezonban született.
Igen.
Ugye ott is úgy lettek...
Akit aztán novemberben ki is rúgtak.
Ki is rúgtak, ugye Dimatta ott utána. De az is edzőváltásos szezonban született. De a Citynél is át kell testi azon az összes hibán, hogy öntsük bele a lét, aztán majd a sokkó játékos megnyeri a BL-t. És most is ott is van struktúra már. Más kérdés, hogy az mennyire helyén való struktúra, hogy mintha nem is akarnának csatárt venni kis túlzásra.
Hát szerintem azért akarnak, de visszatérve a Paris Saint-Germainre, hogy persze, hogy a fenébe lehetne nyugodt munkát folytatni egy olyan klubnál, ahol egyrészt ott van Mbappé, Neymar, Messi, ez most nem nem feltétlenül feléjük kritika, csak hogy hát van nekik egy ilyen hozzáadott értékük, vagy nem értékük, ami a státuszukból adódik, egyfajta bizonyos felhajtás, bizonyos játékoknak bizonyos vonásai, és akkor van egy olyan edződ Pochettino szemében, akiről már nem tudom, már kb. Novemberben, de lehet, hogy már előbb azt pletykálták, hogy el fog menni, aki meg lehet, hogy azért frusztrált, mert nem feltétlenül tudja a saját elképzeléseit olyan mértékben megvalósítani, amennyire szeretnék. Közben van egy sportigazgató, Leonardo, aki ellen tüntettek a szurkolók, aki állítólag nem is tárgyal már Mbappéval, annyira összeveszett a képviselőivel. És akkor vannak a szurkolók, akik közül, akiknek egy része szintén tüntetett, ha jól tudom, volt egy olyan Molino pár hete, vagy pár hónapja, nem tudom, hogy mi kitesszük a szívünket azért, hogy motiválatlan sztárokat nézzünk. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy ezek így egyesével, Bihar a Biliben, meg annyira nem fontos, de mégis azért a City részéről nem nagyon hallasz ilyeneket. Persze, mondom, mint mondtam, vannak hülyeségek, kihágások, bulizások, nem tudom, karantén megsértések, egyes játékosok.
Arra van az, hogy példaképünk Foden?
Hát Foden, vagy szerintem, mondjuk most nem tudom, hogy Grealishnek volt ebben a szezonban, az Aston Villában biztos volt, meg Kyle Walkernek is volt.
Grealishnek most valami nő ügye volt legutóbb színlapon, ha emlékszem.
Illetve hát ugye azért ne feledjük, hogy ott van ugye Mendy, aki nagyon súlyos vádakkal, ilyen többszörös ugye nemi erőszakkal vádoltak, az is kérdés, hogy ezt a klub mennyire, ugye az is, hogy mondjam, azt is kritizálják, hogy a klub ezt hogy kezelte, és most nem akarom ezeket a kihágásokat, hogy mondják ezt, mi a helyes magyar kifejezés, elkenni, de hogy ezek nem valamiféle ilyen belső strukturális problémákból, vagy a klub szervezetlenségéből adódnak. Még a Paris Saint-Germainnél vannak szerintem bizonyos tényezők, amik viszont igenis abból fakadnak, és az valamilyen szinten meggátja annak, hogy ez a csapat úgy teljesítsen, ahogy szeretnék.
Egyébként, ami nekem egy nagyon érdekes téma lenne, és ezek szakemberek csak szívesen beszélgetni, tehát hogyha van pszichológus a hallgató között, és szívesen beszélgetni velünk erről, akkor azért az élsport megnövekedett tempója, meg a folyamatosan növekvő, és már kötelező rendszerbe beépülő elvárásokat, hogyan hathatnak a játékos pszichére témakörben, abban lehetne egy nagyon érdekes beszélgetést folytatni, mert amíg mi szakbarbárokként, futballszakbarbárokként...
Te már felvetettél hasonlót korábban, és talán még jelentkező is volt rá, de...
Arra nem emlékszem. De ilyet nagyon örömmel vennék, aki erről hajlandóan velünk beszélgetni, és bekapcsolódna, mert ez szerintem egy tök érdekező lenne megvizsgálni olyan szempontokból, amire te meg én már csak az ezen a téren hiányos tudásunk miatt. Bocsánat, magam, hogy beszélek, nem tudom, hát a polihisztor vagy.
hát nem.
Hogy erről tök szívesen beszélnék.
Persze, érdekes, és tulajdonképpen kicsit elkanyarodtam attól, amit felvetettél, hogy a mostani állás szerint kik a legerősebb csapatok, és ugye mind a négy a héten lépett pályára. És én is igazából a Chelsea-nél, meg a Juventus, még a Juventusnál tudom valamilyen szinten elképzelni, hogy egy ilyen lassú víz partot most mentén haladva, akár az esélyesek közé is emelkedhet tavasszal, hogyha most jövőleti csapatokat nézem, de igazából ezt nem érzem az ő részükről sem annyira. Gyanítom, hogy és ezzel persze nem vállalok egy olyan iszonyatos nagy kockázatot, hogy az E7-en pályára lépő csapatok közül fog kikerülni a végső győztes. Hozzáteszem, mondjuk, amikor a Chelsea megnyerte tavaly, vagy akár a Juventus nem nyerte meg a most már 26 éve a Bajnokok Ligáját, de amikor kétszer bejutottak a döntőbe, szerintem egyik idény előtt sem mondtuk volna azt, hogy esélyes a végső győzelemre, vagy akár döntőbe jut. Legalábbis emlékeim szerint. Hát a Chelsea-nél még nem az, hogy az idény előtt, hanem még januárban sem mondtam volna azt, hogy na hát ez a csapat Bajnokok Ligáját fog nyerni.
Nem hát.
De aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Jó, figyelj, nézd, ha így gondolkodunk, és mondjuk az értelmes épészet szóba jött a jelöltek között, gondolkodunk, akkor most például a Manchester United nyerne ilyen napon, miért nem gondolod, de azért már láttunk csodát jelleggel, mert az ajasztól még előbb mondom azt, hogy BL-t nyer, főleg, hogyha úgy futballozik, mint az össze, mint a United.
Az épésszel, mondtad, épésszel nem tudom elképzelni, hogy a Manchester United Bajnokok Ligáját nyerjen. Azt el tudom képzelni, nem vagyok teljesen fantáziatlan, hogy az Atletico Madridot valahogy kiejti, de egész egyszerűen nem látom azt, hogy két meccsen akár a Bayern-t, akár a City, akár a Liverpool-t ki tudja ejteni.
Hát főleg úgy, hogy azért az Atlético Madrid mostanában gödörben van, az jó kifejezés?
Hát fogalmazhatunk.
Tehát levant a basszustap másodszor a bajnokságban.
Ja, az Atlético otthonában előtte az Atlético Madrid játszik ilyen 4-3-as meccset, talán, tehát 3 gólt. Egy meccsen azért az Atlético Madrid az általában 3 meccsen szokott összesen 3 gólt kapni, nemhogy egyen.
Pozsinorban 4 olyan meccse, ahol mindig 2 vagy több gólt kaptak. Ja. Tehát a Levante elleni
1-0 ehhez képest kiemelkedő volt?
2-4, hanem aztán a Levante előtti 4 meccsen 11 gólt kaptak.
Ja.
És szerintem, már nem, hogy van most kapott gólokkal, hogy ennek most van 34 kapott góljuk. Hát szerintem volt olyan idényük, most nem akarok hülyeséget mondani, de volt olyan idényük,
ahol 19, azt 20 az
kapott,
volt,
vagy
góljuk volt. 19-et kapott egyszer az Oblak, mint de azt mindjárt lecsekkolom.
Azt meg tudom nézni én is, de tehát, hogy az Atlético Madridnál azt el tudom képzelni, nem vagyok annyira szegényes lelki világú, hogy ő talán ki tudják ejteni. Most azt nézem, hogy...
De amikor bajnok lettek előző szezonban, akkor 25.
Igen, és volt nekik 15-16-ban, akkor a harmadikok lettek, akkor 18 kapott góljuk volt. Úgyhogy... Szerintem ez önmagában jól szemlélteti, hogy az Atlético az most nem feltétlenül.
Igen, tehát a szinten elkezdtem visszafelé ballagni, hogy a 17-18-as szezon is. Tehát 17-18-as szezonnal bezárva, most pedig két, hogy visszaklikkelgettem, de a 16-17-este is igaz, mindig 30 gól alatt kaptak. Kivételnek van. És igen, itt van a 18 gól, amit mondtál, 15-16. Mindig 30 alatt volt. Most meg eltelt 21 néhány forduló a bajnokságban. Szóval nagyon kemény.
Jó, tegyük hozzá, hogy...
Most biztos, hogy meg lesz a 30, mert miért a 17 forduló alatt ezek 4-et kapnak, és na. Jó.
Tegyük hozzá, hogy még nem írnám le őket, mert szerintem nem egy rosszul menedzsel csapat.
Ja.
De legalább jövő hétre is maradnak izgalmak a bajnokok
ligájára.
Mi pedig majd akkor jelentkezünk legközelebb, úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok minket, élvezzétek a hétvégi fordulókat, meg hát nyilván, ha még úgy hallgattok minket, a másti Európa Liga és adott esetben Európa Konferencia Liga mérkőzéseket.
Jó szórakozást hozzájuk, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.